Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit, és szokás szerint először a gyerekekhez fogok szólni. Kedves gyerekek, a bibliai ige, amit ma megtanulunk, az így hangzik, szeretettel szolgáljatok egymásnak. Ezt mondjuk egy kicsit mai nyelvre fordítva, szeretetből segítsetek, ahol csak meglátjátok, hogy segíteni lehet. És tudom, hogy nem minden gyerek van ezzel így. Például, ha csak szüleitek kérnek, hogy most ebben vagy abban segíts, akkor jön a nagy nyafogás, mert én most mást akarok csinálni, nekem most ehhez nincs kedvem. És én szeretném, ha eszetekbe jutna Jézusnak ez a tanítása, hogy szeretetből segítsetek, ahol csak lehet, szeretettel szolgáljatok egymásnak. És szerintem amelyik gyerek felfedezi, hogy milyen jó dolog segíteni, ahol csak erre egy lehetőséget látunk, abból egy nagyon boldog gyerek lesz, és őt is fogják szeretni. Szeretnék nektek egy rövid kis bibliai példát felidézni, hogy milyen az, amikor valakinek úgy szokták mondani, hogy a vérében van, benne van. Ha meglátja, hogy valamit tehet tenni, akkor ő azt azonnal teszi. A Bibliában olvassuk arról, hogy Pál apostolt fogolyként vitték hajóval Rómába. Talán hallottatok erről a történetről, és hajótörést szenvedtek. És hát végül úgy kellett kiúszni, ki hogyan tudott, ki maga is tudott úszni, vagy deszkákon, és Málta szigetére kijutottak. És hát ott ugye már előtte is napokon át borzasztó viharos tengeren voltak, agyon fázott, ázott emberek voltak, és a sziget lakók nagyon emberségesek voltak, egy nagy tüzet gerjesztettek, 276-an voltak a hajón, képzeljétek el, mekkora tüzet kellett ott gerjeszteni, hogy körülötte mindenki elférjen és melegedjen, száradjon, és egy kis apró megjegyzés van ott Pál apostolról. Azt olvassuk, hogy Pál apostol pedig nagyon sok venyigét szedett, és hordta oda a tűzre. Az apostol ekkor már idős ember volt, és hát ugye úgy mondjuk prédikátor volt, vagy evangélista volt, de nem ám, hogy leült ott, és most, hát ezt már mindenki megérti, hogy ő csak melegszik és pihen, hanem ő is nem csak egy-két szálat, hanem nagyon sok ilyen száraz szőlő indát hordott a tűzre, hogy ott az emberek minél jobban száradjanak. Tudjátok, akinek ez a gondolkozása, hogy segíteni, ahol lehet, mégpedig azonnal segíteni, az mindig meglátja, hogy mit tud tenni. És még egy másik kis példát is elmondok nektek. Egyszer valahova mentünk másokkal együtt, vidékre vártak bennünket egy családnál, de ez az Alföldön volt, és ott borzasztó nagy sár tud lenni, mikor zúg az eső. Úgyhogy mi körülbelül két utcával azelőtt, hogy odaértünk volna a családhoz, totálisan beleragadtunk a sárba. Hát mit volt mit tenni? Mindent elkövettünk, amit lehetett, de nem tudtuk kihúzni a kocsit, és hát elmentünk gyalogosan ehhez a családhoz. Hát ők már ugye lefekvőbe voltak, a két fiúk volt, és az egyik fiúk már ott volt pizsamában, de abban a pillanatban kiderült, hogy mi a baj. Fölkapott magára valamit, és jött az apjával együtt segíteni. És nekem a legemlékezetesebb az, hogy amikor ugye már mindenki tele volt fröcskölve sárral, és valahogy sikerült az autót kirángatni, akkor megszólalt ez a fiú. Hogy fogja sajnálni az öcsém, hogy ebből kimaradt? Mert az öccse már aludt, őt már nem ébresztették föl, de nekem annyira tetszett ez, hogy akkor boldog, ha segíthet, ha tehet valamit, mi számít, hogy telefröcskölődött sárral. Tehát arra kérlek benneteket, hogy jegyezzétek meg ezt a buzdítást a Bibliából, szeretettel szolgáljatok egymásnak, fedezzétek föl a segítés örömét, csupa szem legyetek, és csupa fül, és ha valahol láttok erre lehetőséget, azonnal tegyétek, és meglátjátok, mekkora örömötök lesz benne, és aki ezt megszokja, annak az egész életében természetes. És másoknak is sokat tud segíteni, de ő maga is boldog ember lesz. Mehettek a helyetekre. Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk el a mai igehirdetés alapigéjét, Márk evangélium a második fejezetéből. Márk evangélium a második fejezetéből olvasom az első 12 verset. Egy részlet Jézus életéből. Napok múlva pedig ismét bement Kapernaumba, és meghallották, hogy otthon van. És azonnal sokan összegyülekeztek, annyira, hogy még az ajtó elébe se fértek, és hirdette nékik az ígét. És jöttek hozzá egy gutaütöttet hozva, akit négyen emeltek. És mivel a sokasság miatt nem férkőzhettek azzal ő hozzá, megbontották annak a háznak a fedelét, ahol ő volt, és rés törve leeresztették az ágyat, amelyen a gutaütött feküdt. Jézus pedig azoknak hitét látva mondta a gutaütöttnek, fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. Voltak pedig ott némely írástudók, akik ott ültek, és szívükben így okoskodtak. Mi dolog, hogy ez ilyen káromlásokat szól? Ki bocsáthatja meg a bűnöket, hanem ha egyedül az Isten? És Jézus azonnal észrevevé lelkével, hogy azok magukban így okoskodnak, és mondta nékik, miért gondoljátok ezeket a ti szívetekben? Mi könnyebb, azt mondanom-e a gutaütöttnek, megbocsátattak néked a te bűneid, vagy ezt mondanom, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. Hogy pedig megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani, mondta a gutaütöttnek. Mondom néked, kelj föl, vedd az ágyadat és menj haza. Ő pedig azonnal fölkelt, és felvévén ágyát kiment mindenki láttára. Úgyhogy mindenki elálmélkodott, és dicsőítette az Istent, és ezt mondták, soha nem láttunk ilyet. Kedves gyülekezet, ez Jézus galileai szolgálatának az első idejéből elevenít fel egy történetet ez a feljegyzés, és azt olvassuk, hogy mihelyt megtudták, hogy újra Kapernaumban van, ugyanis az előzmény az volt, hogy Jézus legelőször Kapernaumban, mikor legelőször tanított a zsinagógában, ott egy olyan gyógyítást valósított meg, amin az emberek nagyon megdöbbentek, és úgy olvassuk a Bibliában, hogy azonnal híre futott az egész környéken. Onnét a zsinagógából Jézus Péter házához ment, ott is volt egy súlyos beteg, lázban égett az anyósa, nagyon rosszul volt, és Jézus egyetlen szavával őt nem csak, hogy a láz elhagyta, hanem olyan éppé és egészségessé lett, hogy a vendéglátásukban tevékenykedett. Bizonyára ennek is híre szaladt. És így olvassuk Márk evangéliuma első fejezetében, hogy a 32. versről, amikor leszállt a nap, ugye aznap szombatnap volt, mind ő hozzávitték a betegeket, az ördöngősöket, és az egész város odagyűlt az ajtó elé. És meggyógyított sokakat, akik különféle betegségekben sínylődtek, sok démont kivűzött, és nem hagyta őket szólni, mivel hogy őt ismerték. Csak idáig olvasom. De hát utána ugye a tanítványok szerették volna, ha Jézus maradt Kapernaumba, hiszen óriási volt az igény, az érdeklődés, de Jézus azt mondta, menjünk Galilea más városaiba, hogy ott is hirdessem az igét. És mikor egy idő múlva visszatértek Kapernaumba, akkor történt ez az eset. Ugye az előzmények hátterén nem csodálkozunk azon, hogy ahogy híre futott, hogy megint ott van Péter házánál, akkor azt mondja, összegyűltek rengetegen annyira, hogy az ajtó előtt sem fértek. És itt rögtön van nekünk egy tanítás. Mikor megcsillant emberek előtt valamilyen gyógyulásnak vagy szabadulásnak a reménye, akkor óriási tömegben sereglettek oda. Ma is azt hiszem, semmivel nincs kevesebb lelki és testi beteg, mint Jézus idejében. Attól tartok, hogy még több. De valahogy megszoktuk őket. Itt vannak, úgysem tudunk segíteni. És ez a kérdés, hogy mint keresztények mi ebbe úgy beleszokunk, és azt mondjuk, hát igen, rengeteg nyomorúság van a világon, tudjuk, testi, lelki betegek, nyomorultak, bénák, és hát valahol ugye eltengődnek itt a társadalomban, és hát nem találkozunk velük minden nap, és hát mi ugye úgy sem tudunk tenni semmit. Ez a jelenet, ahogy mikor az emberek előtt, ahogy mondtam, valami remény megcsillant, azonnal kiderült, hogy milyen tömegesen vannak, akiknek szabadulásra és segítségre van szükségük. Ez ma ugyanígy van. És vajon Istennek ez volt a szándéka, hogy az legyen egy kiváltságos időszak, amikor Isten fia emberként a földön járt, és úgy olvassuk, hogy lelki, testi és mindenféle betegséget gyógyított, és utána további nemzedékek semmi ilyesmibe ne részesüljenek, és reménytelen legyen az emberek helyzete. Nagyon elgondolkoztató az, ami Jézus főpapi imájában hangzott el. János evangélium a 17. fejezetének a 18. versében találjuk, amikor Jézus Istenhez intézett imádságában így szólt a tanítványairól, amiképpen te küldtél engem a világba, úgy küldtem én is őket a világba. Ez a párhuzam, hogy ugyanazt a küldetést kéne folytatniuk Jézus tanítványainak, ami az ő szolgálata volt, és hogy ő küldené őket a világba úgy, ahogy őt küldte az Atya, ez egy elég döbbenetes szembesítés nekünk, mert azt látjuk, hogy azóta sincs igazán ilyesmi, hogy azt látnánk, hogy Krisztus tanítványai hozzá hasonló szolgálatot végeznek. Azt is mondta Jézus a búcsú beszédeiben, Aki hisz én bennem, az is cselekszi azokat, amelyeket én cselekszem. És valóban az apostoli korban ez beteljesedett. Ha elolvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, akkor azt látjuk, hogy az apostolok is elnyerték hit által azt az égi segítséget, hogy ott is voltak bámulatos beteggyógyítások, még halott támasztás is volt Péter távitát, Pál apostol az Eutikus nevű fiatalembert. Nem tudom, hogy akik jelen vannak, akik itt voltak az előző alkalommal, mikor itt az igehirdetést tartottam, emlékeznek rá, hogy mi volt a téma. Ugye egy ilyen bibliai igéről beszéltünk, hogy akiknél megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel, hogy mi is az a bizonyos hit titka, amikor emberek Jézuséhoz hasonló cselekedeteket tudtak megvalósítani. És ott elmondtam azt, hogy ez a hit titka, ez a különleges kifejezés a hitnek egy nagyon magas szintjére utal, amikor embereknek a belső lelki magatartása olyan, hogy válaszul arra Isten természet feletti hatalommal cselekedhet. Ha nagyon röviden felelevenítem, ugye azt mondtuk, hogy amikor az ember olyan lelki állapotba jut, hogy abszolút kristálytisztán látja, hogy kicsoda az Isten, őt a maga teljes nagyságában, bölcsességében, erkölcsi tökéletességében, ehhez képest látja az önmaga semmi voltát, de ugyanakkor még inkább a méltatlanságát, mind a kettőt együtt, hogy kicsoda ő ehhez az Istenhez képest, és mennyire méltatlan, de ugyanakkor mégis meg tudja ragadni Isten irgalmasságát, és teljes bizalommal kérni az Isten segítségének a megnyilatkozását, és már is benne van a hála és az elkötelezettség azért, ahogy az Isten meghallgatja és cselekszik, amikor ilyen lelkületbe tud jutni az ember, ilyenkor van meg a hit titka, tiszta lelkiismerettel, és ilyenkor tudnak a Krisztus tanítványa is olyat cselekedni, amelyet Jézus cselekedett. De én ma arra szeretném a figyelmet inkább irányítani, hogy ez kétségtelen, hogy ma itt nem tartunk. Csak örömmel olvassuk az írásban, hogy van egy ígéret, hogy az apostoli korszak még egyszer ismétlődni fog. Nem úgy, ahogy ma ilyen álmozgalmak, ugye ilyen szenzációs dolgokról beszélnek, a Szentlélek munkája egészen más. Én mindig azt szoktam mondani, hogy sokkal jobb, ha beismerjük a lelki szegénységünket, mint ha hamis lelki ajándékokkal dicsekednénk. Inkább ismerjük be a lelki szegénységünket, hogy nincs meg nálunk a hit titka. Nem vagyunk a hitnek ezen a szintjén, hogy Jézusnak az ígérete teljesedhetne, hogy ahogy én engem küldtél a világba, úgy küldtem én is őket a világba, hogy hasonló szolgálatot teljesítsenek. De ez nem azt jelenti, hogy nem nőhetünk fel ide. És én úgy gondolom, ahogy körülnézünk, hogy mennyivel minden arra mutat, hogy Krisztus eljövetele nagyon közel kell, hogy legyen hozzánk. Ez az idő sem lehet messze, amikor Krisztus gyülekezete még egyszer, ahogy az apostoli korban, meg lesz náluk a hit titka tiszta lelkiismerettel, és cselekszik azokat a cselekedeteket, amelyeket Jézus cselekedett. De ahogy mondtam, a figyelmet arra szeretném terelni, hogyha a pillanatnyi lelki szegénységünket még beismerjük, és azt mondjuk, még itt nem tartunk, és mi ezt megtenni nem tudjuk, akkor most vajon az azt jelenti, hogy semmit sem tehetünk? Mert ez a történet rávilágít, hogy valamit nagyon is tehetünk. Ugye különösképpen szeretném fölhívni a figyelmet ennek a felolvasott történetnek egy részletére, és ezt szeretném újra elolvasni. Azt olvastuk a harmadik verstől, hogy jöttek hozzá egy gutaütöttet hozva, akit négyen emeltek. És mivel a sokasság miatt nem férkőzhettek azzal ő hozzá, megbontották annak a háznak a fedelét, ahol ő volt, és résztörve leeresztették az ágyat, amelyen a gutaütött feküdt. Jézus pedig azoknak hitét látva mondta a gutaütöttnek, fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. Mert felfigyeltünk erre a kis részletre, azt mondja, Jézus pedig látva azoknak hitét. Tehát nem csak a beteg emberről volt szó, hanem arról a négy emberről, akit ők ágyastól vitték Jézushoz, mert egy lebénult ember volt, teljesen tehetetlen, és akik nem riadtak vissza attól, hogy ugye az előbb olvastuk, hogy az ajtó előtt se fértek, akkora tömeg volt, hogy lehetetlen volt. Hiába látták, hogy ott van egy béna ember, nézen, milyenek az emberek, nem nyitottak utat. Mindenki a maga bajával akart Jézus közelébe jutni, és nem tudtak sehogy. És akkor vajon feladták? Akkor vajon lemondtak erről? Akkor nyilván nem olyan födémek voltak, mint manapság a házaké, akkor találékonyan azt arra jutottak, hogy megnézik, betájolják, hogy Jézus hol áll, tanít, gyógyít, és ott megbontották a tetőt, és ezt a béna embert ágyastól leengedték. És erre olvassuk, hogy Jézus látva azok hitét, és ebben benne van az a négy barát, az a négy ismerős, aki ezt a maga tehetetlen, és mint kiderül a továbbiakból, lelkileg is nagyon elgyötört és kétségbe esett embert, odavitte Jézushoz, és leengedték pont oda, ahol Jézus volt. Ezt a történetet tekinthetjük szinte szimbolikusnak, hogy rengeteg lelkileg béna, lelkhirtelben maga tehetetlen szenvedő ember van közöttünk, halálra szánt ember, akik magukon segíteni nem tudnak, maguktól hinni nem tudnak, maguktól Jézushoz menni nem tudnak. És ennek a négy barátnak a szolgálata, akik odavitték, és akik nem tántorodtak el, nem akarták elmolesztezni, mindenképpen annyit el akartak érni, a többi nem az ő dolguk, de hogy ez az ember oda jusson Jézus elé. Ez példa mindannyiunknak, mert ezt a szolgálatot azonnal teljesíthetjük, és teljesítenünk is kellene. És tulajdonképpen én arra szeretnék rámutatni, hogy elfásultunk valahogy. Én azt gondolom, hogy az átlag mai magyar polgárnak a viselkedése, és ebből az a szomorú, hogy nem nagyon különbözik a keresztény sem. Tudnélik az, hogy hát sok nyomorúság van a világon, hát ezt hozzá se tudunk nyúlni, ezt ugye ebben mi mit tudnánk tenni, hát úgy tudomásul vesszük, megszokjuk, és végül is mindenki éli a maga életét, úgy érezzük, hogy ha becsületesen elvégezzük a munkánkat, fenntartjuk a családunkat, még a hitünket is ápoljuk, akkor tulajdonképpen mi egyenesben vagyunk, mi jó helyen vagyunk, de úgy érezzük, hogy ennyi tengernyi nyomorúsághoz, ami a világunkban van, testileg lelkihez, egy újjal se tudunk mi hozzányúlni. Hát legfeljebb valaki még azt mondja egyesen, hát imádkozom értük, de hát mit tudnék tenni? És ez így nincsen jól. Én emlékszem rá, hogy amikor a hajléktalanság először megjelent Budapesten, azelőtt nem volt, amikor kezdtük ezzel a látvánnyal lépten nyomon találkozni, akkor én azt mondtam magamban, hogy ez soha nem lehet megszokni, hogy emberi lények így élnek. Aztán megszoktuk, mindannyian megszoktuk, tudjuk, hogy ez is olyan, hogy ezen nem lehet tenni. És valóban így van, hogy olyan szélsőségben nem eshetünk, hogy úgy gondoljuk, hogy mi meg tudunk oldani hatalmas szociális problémákat magánemberként, az tényleg nem lehet. Van egy kedves rokonom, aki hát nagyon együttérző, és valaki, és hát sorba fogadott oda hajléktalanokat, amíg rájött, hogy ezt így megoldani nem lehet, így tényleg nem. De egy valamit tudnánk tenni mindannyian, hogy a béna tehetetlen embereket addig segíteni, hogy Jézushoz jussanak. És hogy saját magukért tudják őt segítségül hívni. És hogyan lehet Jézushoz segíteni, mert nyilván, ahogy mondtam, a történetet szimbolikusnak vehetjük, nem úgy, hogy fizikailag oda visszük, hanem emberekben iszonyú előítéletek élnek, ellenérzések, téveszmék Istennel kapcsolatban. Az egész kereszténységgel kapcsolatban. Azt kell mondanom, teljesen indokoltan és érthetően. És arra a szolgálatra lenne szükség, hogy lehetne látni olyan emberpéldányokat, akik, hogy így mondjam, normális és valóságos keresztények, akiken látszik, hogy nincs bennük semmi fanatizmus, semmi szélsőség, de igenis valahogy teljesen mások, tényleg újjáteremtett emberek, és akik nem megszokják a temérdek nyomorúságot körülöttünk, hanem minden gondolatuk az, hogy ahogy a Jézus jött a világba, úgy küldött minket a világba, és én mit tehetek ezért? És akik, hogy így mondjam, megtanulják azt, hogy és segítséget kérnek ahhoz, hogy hogyan tudnák az előítéletekkel terhelt, kétségbeesett, zavaros gondolatokkal teli embereket türelmesen, szeretettel addig segíteni. Ugye a Szentírásban olvasunk egy másik esetet is, ezt János Evangélium 5. fejezetében találjuk, hogy egy Jézus ott járt a Betesda tó körül, és ott feküdt betegeknek a sokasága, és meglátott ott egy embert, aki 38 éve ott várt arra, hogy majd a víz megmozdulásánál ő oda kerül és meggyógyul. És akkor Jézusnak magyarázta, azt mondta, de nincs emberem, aki oda vigyen a gyógyulás helyére. És ez tulajdonképpen egy olyan fájdalmas kiáltás. Én nem tudom, hány ember van testi-lelki nyomorúságokban, aki ezt ma elmondhatná, nincs emberem. Nincs emberem, aki velem együtt érezne, nincs emberem, aki észrevenne, nincs emberem, aki tenne valamit. Ez az ember még ehhez képest, hogy így mondjam, jobb helyzetben volt, mert voltak ilyen együttérző barátai, akik neki segíteni akartak. És amire én a figyelmet szeretném fölhívni, az a személytől személyig való szeretetszolgálat. Én nagyon félek attól, hogy úgy elhatalmasodik rajtunk az a gondolkozásmód, hogy hogy lehet az evangéliumot hirdetni, hogy lehet embereket Jézushoz vezetni, tartunk előadássorozatokat, és hát aki akarja eljön, aki akarja meghallgatja, de elfelejtjük azt, amit Pál apostol így ír, hogy a Krisztus evangéliuma hitből hitbe, vagyis egyik ember hite ébreszti a másikét, és soha a személytől személyig való szeretetszolgálatot, szíves, tapintatos tanúságtevést nem lehet helyettesíteni. És én azt gondolom, hogy ez az, amire a mi életünkből a lehető legkevésbé áldozunk időt. Mert még azt is megtesszük, hogy elhívunk valakit egy előadásra, kezébe nyomunk egy könyvet, de hogy ami amúgy is túlzsúfolt életünkből, és túlfeszített életünkben mernénk arra időt szánni, hogy én meglátogatok valakit. Komolyan együttérzően beszélgetek valakivel. És főleg nem hagyom abba. Nem hagyom abba, mint ahogy ezek az emberek, gondoljuk el, hogy mikor ott próbáltak odavinni ezt a lebénult és lelkileg is nagyon, nagyon elgyötört embert Jézushoz, mikor látták, hogy se jobbról nem megy, se balról megy, se innét próbálják közelíteni, se onnét nem megy, hát ránézhettek volna, és azt mondta, hát látod, megtettük, amit tehettünk, hát elhoztunk ide, de hát ezt az akadályt nem tudjuk legyőzni. De ők nem ezt tették, hanem ők keresték a módot, hogy hogyan mégis. Ugye azt hiszem, tisztában vagyunk azzal, hogy a Biblia kimondja ezt a nagy alapelvet, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Tehát tilos bárkit agitálni, tilos bárkire nyomást gyakorolni, tilos valakire rászállni, hogy beletömjük az evangéliumot, ezt nem szabad csinálni. De más dolog egy álhatatos, együttérző keresése a másik embernek, és addig eljutatni, hogy ő Jézusról fogalma legyen, és tudja, hogy tőle mit várhat, és a lehetőség megnyíljon neki, hogy őt segítségül hívja. Vannak emberek, akik naplót vezetnek, és én mindig csodálom azokat az embereknek türelmük és idők van, ilyen hosszan, aprólékosan leírnak az életük napi történéseit. Én azt hiszem, nem tudnám ezt tenni, vagy valószínűleg nem is akarnám, de szerintem kétféle naplónak van értelme. Egy olyan naplónak, amiben feljegyezzük, amikor az Istennel tapasztalatot szereztünk, amikor kézzel fogható volt, hogy kiáltottunk hozzá, meghallgatott, megsegített. Ezt nagyon jó egy naplóba fölírni, dátum is, egy néhány emlékeztető mondat. Ugye Luther Márton híres mondása volt, hogy az isteni gondviselés olyan, mint a Héber Biblia, hátulról visszafelé lehet jól olvasni. És ez egy nagyon jó dolog sokszor, mikor az ember így hátulról visszafelé nézi ezeket a dátumokat, eseteket, és feleleveníti. De én egy másik naplót is ajánlanék, ami pedig arról szól, nevek, telefonszámok, esetek, akikkel az életben mi kapcsolatba kerültünk, és akiknek láttuk a gondjait, és láttuk a lelki szükségleteit. És talán mi csak egy pillanatra érintkeztünk velük, és elfelejtettük. És itt mindenki gondolkozik magába, hogy vannak-e ilyen elhanyagolt kapcsolatai, ahol pedig néha, mintha megcsillant volna valami, hogy ez most nem csak egy felszínes beszélgetés, vagy láttam, hogy valakinek milyen szükségletei vannak. De aztán úgy betemette az idő homokja, és az egész eltűnt. És ezt nem volna szabad tennünk. Gondoljunk ezekre a barátokra, akik nem akadályoktól nem réhattak vissza, nem adták föl azzal. Hát megpróbáltuk, eddig jutottunk, tovább nem megy. Hanem ők teljes munkát akartak végezni. Ha egy emberben látnak igényt, látják a nagy szükségletét, akkor ők addig akarnak személyes, szeretetteljes fáradozással azzal az emberrel törődni, amit ők tehetnek, annyit megtesznek, hogy neki bizalma ébredjen Jézus iránt, és ez az út megnyíljon neki, hogy őt megtalálja. Én is nagyon sokat küzdök ezzel a problémával, rengeteg ismerősöm van is, és mindig az év vége, nálam az egy nagyon fontos alkalom, mert borzasztóan nem szeretek ilyen formális lapokat küldeni, hogy boldog új évet, különben is hazug üdvözlet, mert tudjuk, hogy igazából felhőtlen boldogságot kívánni nem igen reális ezen a földön. És akkor mindig azon gondolkozom, hogy amit nem tudtam úgy ápolni kapcsolatokat, ahogy szerettem volna, most akkor kinek küldök, vagy mit írok egy pár sort. Van, mikor ilyen a postázásunk ilyen 200-300 körüli módon megy, és néhány napot erre szánunk, mert az embernek a lelkét égeti. Égeti ez, hogy emberekkel kapcsolatba kerültem, és látom, hogy embereknek többet kellene nyújtani, és mi nem vagyunk olyan kitartóak, mint ez a négy barát, akik nem nyugodtak addig, és én mindenkit bátorítok, hogy csináljunk egy ilyen leltárt, nyissunk egy ilyen naplót, és nem térjünk olyan gyorsan napirendre, hogy hát én nem tudok tenni semmit. És ugye nem csak a személyes szeretett szolgálatra van lehetőségünk, vagy a személyes kapcsolatokban való segítségnyújtásra, hanem az imádságra is. És ezt is elmondhatjuk, hogy mennyire hordozhatnánk embereket, ügyeket az imádságunkban, de nem úgy, hogy megemlítjük. Én rosszul vagyok attól, mikor ilyeneket olvasok, hogy vannak ilyen gyakorlatok, hogy imalánc, mert talán a Jóistenre ilyen nyomást kéne gyakorolni, hogy most valakik folytonosan beszélnek, mert különben ő elfelejteni, ha az egyik befejezte, kezdi a másik az imádságot, vagy a másik ilyen dolog, hogy összeírnak egy névsort. Ugye olvastam itt külföldi egyházi labban is, hogy felsorolnak egy névsort, és föl is hirdetik, hogy be lehet jelentkezni, hogy kikért imádkozzunk, és akkor mondják a neveket. Mi értelme van ennek? Isten előtt hordozni valakit imádságban, az nem az, hogy a nevét említem, mint ha Jóisten nem tudná, és most őt emlékeztetni kellene rá. Ugye Jézus mit mondott a hegyi beszédben, hogy mielőtt kérnétek valamit, a ti mennyei atyátok jól tudja, hogy mire van szükségetek, hanem hordozni valakit imádságban azt jelenti, hogy ismerem az illetőt, ismerem a helyzetét, olyan szívvel, lélekkel együtt érzek vele, hogy mint a saját magam problémájáért úgy imádkozom érte, és ilyesmiket mondok a Jóistennek, hogy Istenem, az én lehetőségeim tovább nem terjednek, te vagy az emberi lélek nagy mestere. Te tudsz elvégezni az emberi lélekben olyasmit, amit én nem tudok, de én kérlek, segíts ezen az emberen, és álhatatosan kérni ezt. Ugye, ahogy Jézus tanított, hogy nap mint nap, ugyanaz a dolog, mindaddig kéred, míg látod, hogy a közben a Jóisten munkálkodik, és egyszer csak megoldódik az a probléma. Tehát így is lehet embereket Jézushoz vinni, hogy imádságban, de akkor azt is álhatatosan, akkor azt is kitartóan, és nem egy formális név említéssel, hanem valóban szívünkön viselve az esetét, és valóban az igazi szeretet közben járásával kérni. Mert az ilyen hitet látva, ugye a senkinek a szabad választását nem helyettesíthetjük. Arra, annak határa van, amikor másért imádkozunk, vagy másért fáradozunk. De addig elmehetünk, hogy kapcsolatba hozzuk őt, és megnyissuk neki ezt az utat, hogy Krisztust megtalálhatja. És szeretném ebből a történetből még azt is kiemelni, hogy nagyon érdekes ez, hogy Jézus azt mondja az embernek, nem azt mondja, pedig hát ugye nyilván meg se szólalt, és későbbiekből megértjük, hogy miért nem szólalt meg ez az ember. Még egy leprás is azt mondta Jézusnak, hogy Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem, de itt nem olvasó, hogy az ember egyáltalán megszólalt volna. És azt abból értjük meg, hogy Jézusnak az első szava ez volt hozzá, hogy megbocsátottak a te bűneid. Tehát valószínűleg annyira méltatlannak érezte magát, és annyira bűnösnek, nem is merte volna Jézust megszólítani. És arra részére csak nagyon röviden utalok, hogy ugye ott a farizeusok okoskodnak, és azt mondják, hogy ehhez káromlás szól. Hát kicsoda bocsáthatja meg a bűnöket, hanem ha az Isten. Ebben egyébként tökéletesen igazuk volt. Csak hogy ők Jézusban nem ismerték fel az Istentől jött megváltót, nem ismerték fel Isten fiát, és ők úgy tekintették, hogy Jézus csak egy ember. De egyébként felteszem a kérdést, mennyi mindent láttak már eddig, tapasztaltak Jézus cselekedeteiben. Micsoda vakság és makacs ellenszegülés kell ahhoz, hogy mégis kitartottak abban, ez csak egy ember. És ha ilyet mond, akkor ez káromlás. És az egész mögött az volt, hogy ők másfajta messiást vártak. Ők nem ilyen messiást vártak, aki bűntől szabadít. Ők egy olyan valakit, akiket a római ig alól felszabadítja, aki a nemzeti nagyságukat majd újra megalapozza. Ők ilyet vártak. És nem voltak hajlandók Jézusban felismerni az igazi messiást. És mivel ezt mondták magukban, ugye Jézus nem várta meg, hogy kimondják, ki sem mondták volna, neki elég volt az, hogy ő tudta, hogy belül mit gondolnak, és megkérdezte tőlük, hogy mondjátok meg, mi könnyebb, azt mondani egy embernek, hogy megbocsátattak a bűneid, vagy azt, hogy kelj fel és járj, egy ilyen lebénult embernek. Ugye, ha erre ők megszólaltak volna, és válaszoltak volna, hát ugye akkor azt mondták volna, hát persze az a nehezebb, hogy azt mondani, hogy teljesen lebénült ember, most állj föl és járj. És akkor Jézus azt mondta, hogy a szívetekben ti is elismeritek, ez a nehezebb. Hogy most bizonyságát adjam nektek, hogy az emberfiának már, mint neki van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, mondta az embernek, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. Mintha csak azt mondta volna, ezek után is megkérdőjelezitek, hogy én vagyok a megváltó, akinek van hatalma, mint Isten fiának bűnöket megbocsátani a földön. Aki ezt megteheti, az megbocsáthatja a bűnöket is. És ami ebből nekünk tanítás, hogy nagyon sok embernek nem is a fizikai nyomorúsága a legsúlyosabb. És sokszor a világért se akarom lebecsülni a sokféle karitatív szolgálatot, de sokszor olyan felszínesek vagyunk, és azt hiszük, hogy elég az, hogy emberek enni kapnak, ruhát kapnak, vagy valami kis segítséget odaadunk nekik. Én különösen karácsonykor tudok szenvedni az ilyen dicsekvő jótékonykodástól. Ugye azt megszokjuk, elnézzük, hogy tömegek milyen állapotban vannak, de hát ilyenkor jótékonykodunk, és megnyugszik a lelkismeretünk. Az emberek legnagyobb részének itt van a problémája, hogy van egy homályos bűntudata, tudja, hogy nincs rendben magával, ha van Isten, vele sincs rendben, és ez talán soha nem fogalmazza meg így, talán nem kristályosodik ki benne, de valahol egy ilyen nagy bizonytalanság, egy ilyen nagy kiszolgáltatottság érzés ott lampog a lelke mélyén. És ezért a legnagyobb jótétemény embereknek megmutatni, hogy hogyan lehet bűnt rendezni, és bűnbocsánatot nyerni, és megmutatni azt az Istent, aki szívesen és örömmel és teljesen megbocsát az embernek, és a megbocsátással együtt tiszta szívet ad neki, és a megbocsátással együtt belülről újjáteremti őt. És ha még nem is tartunk ott, hogy megvan nálunk a hit titka, ha még nem is tudjuk azokat a cselekedeteket cselekedni, amiket Jézus, nem vagyunk a lelki fejlődésnek ezen a fokán. De hogy embereknek megmutassuk a bűnrendezés útját, a bűnbocsánat áldását és lehetőségét közvetlenül Istentől. Ugye hány és hány ember él abban a fogságban, hogy úgy gondolják, hogy fáradtságos vezeklések kellenek is, mindenféle magukból kell kipréselni egy bűnbánatot, és majd akkor számíthatnak az Istennel való megbékélésre. Mennyire szükség van, hogy megmutassunk nekik egy teljesen más Isten képet, és hogy lelkükben felszabadulhassanak, és hallhassák Istentől ezt a szót, megbocsátottak néked a te bűneid, ami egy új életnek a kezdete. Én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy valahogy érezzük azt, hogy szakítanunk kell ezzel az életformával, hogy éljük a magunk életét, igyekszünk, és az a tengernyi nyomorúsága, ami testileg, lelkileg emberek életében van körülöttünk, ahhoz csak széttárjuk a kezünket, és semmit sem tehetünk. Hasonlítsunk ehhez a négy baráthoz, akik a lebénult embert Jézushoz vitték, és legyünk álhatatosak, és akadályok ne tántorítsanak el bennünket, mert és azt se tántorítson el, hogy úgy gondoljuk, hogy én nekem már annyi bajom van magamnak, és nekem fizikai erőm is kevés, én az én életemben ilyesmi nem fér bele, mert ott van az ígéret, Jelenések könyve második fejezetében olvassuk, amikor Jézus az a valóban másokért élő és másokért dolgozó őskeresztény hívőknek ezt írta, az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. És ezt csak az ismeri meg, aki tapasztalatból teszi, hogy, illetve tapasztalja ezt, hogy ez ténylegesen így van, hogy Isten a fizikai erő és a lelki erő újabb és újabb tartalékait adja azoknak, akik nem ezt teszik, hogy sajnálkozva, tétlenül nézik emberek nyomorát, hanem megszívlelik Jézus szavát, ahogy te küldtél engem a világba, úgy küldtem én is őket a világba is. Tanítványként úgy érzik, hogy Jézus küldetését kell folytatniuk. Ez nem azt jelenti, hogy a magunk dolgai rendetlenségben legyenek, ez nem azt jelenti, hogy káosz legyen körülöttünk, mert mi csak jótékonykodunk, és más emberek bajai miatt futunk. Az Isten meg tudja teremteni a harmóniát és az egyensúlyt. És mi gondolkozzunk azon, hogy a személyes, természetes környezetünkben hol vannak lehetőségeink? Mert ezek zárulnak be, ezek a személyes, természetes kapcsolatok nagyon könnyen, ami belesüppedünk abban, hogy éljük a magunk életét, és pont. Én bízom abban, hogy megindít minket is az a tengernyi szenvedés, kiszolgáltatottság, bénultság, ami az embereket jellemzi körülöttünk, és elindulunk egy új úton, és kérünk Istentől erőt ahhoz, hogy észrevegyük, és azt, amit ma azonnal cselekedhetünk, azt megtegyük emberekért. Amen.
Isten tiszteletünk végén a 301-es számú ének első, második és harmadik versét énekeljük. Tehát 301-es számú ének első, második és harmadik versét.
Thank you.
imádsághoz lehetőség szerint hajtsuk meg térdeinket.
Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és szeretnénk bocsánatot kérni tőled azért, hogy olyan könnyen megszokjuk az emberi nyomorúságot, olyan könnyen közönössé és fásultá válunk, és olyan könnyen belesüppedünk abba, ahogyan a mai átlagember él, hogy végezzük a magunk dolgát, érdekeljük a magunk életét, és elfeledkezünk, Urunk, a küldetésről, amelyet adtál nékünk. És mi ehhez magunkat nagyon alkalmatlannak és nagyon erőtlennek látjuk, hogy személytől személyig, azzal a szeretettel, azzal a tapintattal, azzal a türelemmel is, valóban belülről fakadó jósággal fáradozzunk emberekért, ahogyan te tetted, Jézusunk, és ahogyan keresztények tették, amikor igazán a valódi hit és a valódi szeretet jellemezte őket. Urunk, kérünk ad, hogy ne nyugodjunk bele a lelki szegénységünkbe, és ad, hogy megértsük azt is, hogy mi mekkorát veszítünk azzal, ha lényegében csak önmagunknak élünk és önmagunk körül forgunk. Ad, hogy megízleljük azt az áldást és örömet, amit az jelent, hogyha hozzájárulhatunk más embereknek a szabadulásához, lelki-testi gyógyulásához, bármilyen szinten és módon is. Szerető mennyei atyánk, ad, hogy megízlelhessük ezt az örömet, és életelemünké váljon, és te adj nekünk bölcsességet, hogy egyensúlyban tudjuk tartani az életünk dolgait, és legyen egy szép rend az életünk dolgaiban, de az ne merüljön ki abban, hogy a saját közvetlen szükségleteinkkel és kívánságainkkal foglalkozunk. Add, hogy megtaláljuk ezt a harmóniát az életünkben. És segítsünk, hogy azt is megértsük, hogy hány ember tart távol tőled egyfajta bűntudat és bizonytalanságérzés, és fogalmuk sincs arra, hogy milyen egyszerű úton és milyen teljesen lehet tőled bűnbocsánatot, belső tisztulást, belső felszabadulást nyerni. Add, hogy vágyakozzunk arra, hogy embereknek ezt a lehetőséget továbbítsuk. Jézus Krisztus nevért kérünk, hallgasd meg imánkat és mindannyiunkat a te áldásoddal, bocsáss el. Amen.
Távozásul énekeljük a 350-es számú ének első és hatodik versét. Tehát 350-es számú ének első és hatodik versét.
Thank you.